A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mai Isten tiszteletünket a 238. számú dicséretünk éneklésével kezdjük közösen. Kicsit ritkábban szoktuk énekelni ezt az éneket, de ismerős lesz, azt gondolom. 238-as számú énekünk első 5 versét. Teremtő Istenünk, édesatyánk, nékünk. Isten igéjét olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai újszövetségi igéből, Máté evangéliumának a 17. fejezetéből. A 17. fejezetnek a 14. versétől egészen a 21. terjedő versekig. Amikor a sokassághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt a tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani. Jézus erre így válaszolt: Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide! Akkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt: Kis hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva ezért együtt, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a próbálkozásainkból érkeztünk megint Te hozzád. Nagyon át tudjuk érezni ezt a történetet, hogy a tanítványok mennyi mindent szeretnének szívből megoldani, mennyi mindenben szeretnék látni, hogy a Te országod növekszik, hogy az emberek békessége, boldogsága az növekszik ebben a világban, és nagyon nem megy ez nekünk. Az életünk mindig hoz próbákat, mindig vannak olyan új fordulatok, amelyekbe azt látjuk, hogy kudarcot vallunk. Megvan ez a személyes életünkben, ott, ahol nem tudjuk úgy igazgatni a dolgokat, hogy az olyan látványosan előre haladjon, hogy legyenek nagyobb eredményeink, meg is keseredünk sokszor emiatt. És itt van a világ is, alig múlik az egyik nyomorúság, következik a másik, és hiába úgy érezzük, hogy keresztény emberek is, mi magunk is imádkozunk és küzdünk azért, hogy valami változzon, és nem akar a világ más lenni. Ezekkel a terhekkel érkeztünk talán most is ide, és tudtuk azt is, hogy itt egy terített asztal vár, ahol le lehet rakni azt, ami emberileg nem hordozható, nem megoldható. Segíts nekünk ettől szabadulni, hadd találjuk meg a helyünket melletted ebben a világban úgy, hogy megértsük azt, hogy mi is a mi szolgálatunk, mi is a mi feladatunk, hogy tanítványként mit vársz tőlünk, hogy ne arról szóljon csupán az életünk, hogy sikertelenség és kudarc vesz körül minket, hanem valahol lássuk azt, hogy mire elég a te hatalmad. Így szeretnénk találkozni a te hatalmaddal a te igédben is, a te szent lelkeden keresztül. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 84. Zsoltárunkkal készüljünk. A 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ó seregeknek, Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Alapigénket hallgassuk meg újra a Máté evangéliumából, az előbb felolvasott részből. A 17. fejezetnek újraolvasom a 16. versét. Elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet! Egy olyan történettel találkozunk, amit szerettem volna nagyon magamba is rendbe rakni és a helyére tenni, és arra gondoltam, hogy ezt ebben a közösségben együtt is megtehetnénk. Kemény ez a mondat, elhoztam őt tanítványaithoz, de nem tudták meggyógyítani. Csalódottság van benne, valami olyasmi, ami a tanítványoknak a kudarcáról szól, arról, hogy vannak kihívásaink, és úgy tűnik, hogy nem tudunk ezeknek megfelelni. Vajon Isten ezekre hogy néz, mit vár tőlünk ezekben a helyzetekben? És mi lett volna ennek a történetnek az igazi megoldása? A történet rém egyszerű. Egy beteg ember odahozza a nyomorult és beteg gyermekét, És azt mondja a tanítványoknak, hogy hát ti vagytok a Jézus tanítványai, gyógyítsátok meg. És a tanítványok belemennek ebbe a dologba, és próbálkoznak, és végül kudarcot vallanak. De benne van Jézusnak a kifakadása is. Talán sokaknak egy kicsit úgy megütközést is jelentett ez a kirohanása Jézusnak, amikor azt mondja, hogy meddig leszek veletek még ti hitetlen és elfajult nemzedék. Apaként hallgatva ez azért nem könnyű dolog. Az én hitem miatt nem tudod meggyógyítani a gyerekemet, vagy nem tudták meggyógyítani? Vagy tanítványként hallgatsuk ezt, és azt mondjuk, hogy ennyire bénák vagyunk, és ennyire semmit nem tudunk hozni az Istennek a nagyságából ebbe a földi világba. Mi lett volna a jó befejezés? Az, hogy a tanítványok len várják Jézust egy sikerélménnyel. Nézd, Uram, amíg te távol voltál, meggyógyítottunk valakit. Kicsit dicsérjél már meg minket, meg tudtuk oldani. És akkor Jézus elmosolyodott volna, és azt mondta volna, jól van, ügyesek vagytok. Miről szól ez a történet? A történetben, ami úgy kezdődik, hogy Jézus három tanítványt külön választ a többitől, és felviszi egy magas hegyre, és ott egy különös látomásban, egy csodában lesz részük, mert Jézus elváltozik előttük, megjelenik Illés és Mózes mellette, és egy ilyen csodába vonja be őket, amiket ezt a tanítványok fel se tudják fogni. És addig, amíg az ő lelkük ott melegszik ezen a helyen, van 9 másik tanítvány, akik lemaradnak ott a faluban, vagy a hegylábánál, és azok meg izzadnak és görcsölnek azon, hogy hoztak hozzájuk egy olyan feladatot, amit ők nem tudnak megoldani. És innen indul a történet, hogy megérkezik egy édesapa, és azt mondja, hogy elhoztam hozzátok. És ebben nagyon sok minden benne van. Végig gondoltam, hogy miért is hozta a tanítványokhoz. Volt benne egyfajta jóféle bizalom, hogy ha ti Jézus tanítványai vagytok, akkor valamit csak tanultatok már tőle. Akkor valami csak van bennetek az ő erejéből. Valahogy csak látjátok azt, hogy ő hogyan szokta ezeket a dolgokat intézni, ugye akkor ti is így el tudjátok intézni. Lehet ez tényleg egy ilyen jófajta megközelítés, annak a bizalma, hogy én hiszek bennetek, mint tanítványok. Aztán az is lehet, hogy ez csak egy feltételezés volt. Én azt gondolom, hogy a tanítványnak egy idő után tudnia kéne azt, amit a mester is tud. És néha magunkra is így tekintünk, hogy türelmetlenek vagyunk már, hogy miért nem fejlődtünk tovább, miért nem több a hitünk, miért nem vagyunk alkalmasabbak jobban megoldani azokat a helyzeteket, amelyekbe belevisz az élet minket. De az is lehet, hogy ez egy elvárás. Hányan csődültek össze erre a nagyon népszerű eseményre, akik ilyen megfigyelők voltak. Na nézzük, na akkor menni fog nekik, nem fog menni, ki kire tesz. Lehet, hogy valaki kitette a kis asztalkáját, és lehetett nála szavazni. Te kire szavazol? Meg tudják majd oldani, vagy nem tudják megoldani? Nagyon rossz, amikor az embernek a bőrére így szavaznak mások, hogy kívülről azt nézi az ismerősöm, a szomszédom, na meg fogja oldani, vagy nem? Összejönnek is, sikerül megmenteni a házasságát? Nem sikerül megmenteni. Fel tudja jól nevelni a gyereket, vagy nem? Néha még egy kis káröröm van bennük is, hogy hát nekik se sikerült. Ők is kudarcot vallottak. Mennyivel jobbak, mint mi? Elhoztam a tanítványaithoz. De azt hiszem, hogy nem csak ezek vannak ott, hanem a mélyben ott van az a nagyon nagy nyomorúság is. Az, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas dolog az életemben. Hogy én ezt nem tudom tovább viselni. Hogy én szeretem ezt a gyermeket, aki ilyen beteg, valószínűleg valami epilepsziás betegsége van, mert a leírás az erre enged következtetni, hogy beleveti a tűzbe, a vízbe, kárt tesz magába a gyermek. Ezt a szenvedést látni ugyanakkor a szenvedést jelent az apának is. Benne van a csüggedés, a végső elfáradás, az, hogy elég, én ezt a helyzetet nem tudom tovább viselni. Elhozom nektek. És akkor most gyorsan váltok, mert kár húzni ezzel az időt, meg a gondolatokat. Nem a legproblémásabb esetekkel jönnek mindig az Isten közelébe. És az Isten népek közé is, és a tanítványok közé is. Egy kis reklámot hadd mondjak, nem sokára lesznek az iskolai beiratkozások. Ilyenkor lehet beiratkozni hitoktatásra is. Ha valaki nem az erkölcstant választja, akkor lehet református hitoktatásra jelentkezni. Tessenek figyelmeztetni erre a családtagokat, ajánlani. És mi a hátsó megközelítése ennek? Nem bírok én ezzel a gyerekkel már. Beadjuk hittanórára. Valamit csak csinálnak vele. Valahogy kikupálják, valahogy megmondják nekünk, kisfiam, nem ez a jó, hanem az a jó. És akkor a hittantanár vagy küzd vele, próbálkozik, vagy éppen a gyerek veri szét az óráját a hittantanárnak, de hát ő a problémás eset, őt kéne megoldani. Ugyanez van egyébként talán egy kicsit később, pár évvel, amikor tinédzser a gyerek. Én már nem bírok vele. Menjen a lelkészhez, valamit mondjon neki, tanítsa jóra, megemelem a zseppénzét, csak menjen el az ifjúsági órára. Vagy rosszabb esetben büntetésből menjen el az ifjúsági órára, mert nem fogad szót nekem. Elhoztam neked, azt csinálj vele valamit. De így érkezünk meg ide, sokszor nagyon megterhelt házasságainkkal is. Hogy azért jutottunk el idáig, vagy azért vagyunk itt, mert nagyon nem megy. Mert nem tudunk vele mit kezdeni. De hozzuk így a kiimádkozásra váró betegeinket, hogy gyógyuljanak meg. Hogy amikor tényleg beüt az, amikor élet és halál között vagyunk, amikor nagyon kellene az, hogy valakik próbálkozzanak meg közben járni érte. Ez a vágy, ez valahol ilyenkor felmerül bennünk, amikor a rokonságban, az ismerősök között van valaki nagy beteg, a gyerek beteg, a család esik széllyel, akkor egyből ott van a lehetőség, hogy vigyük el, vigyük, nézzük meg, mit tudnak vele csinálni. Ugyanígy a szegényt, a nyomorultat, a hajléktalant, a bárkit. Mi ebben a tanítványoknak a feladata? Mert az, hogy itt vannak, meg itt vagyunk, mert mi sem vagyunk ezek közül kivételek, mert pont amikről mondtam példákat, azokban valamelyikben mindegyikünk benne van. Valami éppen tényleg nem megy, és nem tudjuk, hogy igazából ezt meg fogja-e oldani a közösség, vagy benne a másik ember, vagy a Jézus tanítványa. És akkor mit lehet ilyenkor csinálni? Ha már hozták, akkor az ember próbálkozik. És ez a próbálkozás ott van a tanítványoknak is az életébe. Nagyon szemérmes a Szentíró, és meg is értem, nem is meri leírni, hogy mivel próbálkoztak. Én sem merek belegondolni, hogy egyáltalán mit lehetett csinálni ebben a helyzetben. Más evangéliumok is hozzák kicsit bővebben ezt a történetet, és ők még jobban megsejtetik, hogy valamivel próbálkoztak ott a tanítványok, hogy megoldják ezt a nagyon nehéz emberi élethelyzetet. De egyébként semmi más nem lehet erre mondani. Nagyon egyszerűen, nagyon hétköznapi módon csak azt, hogy bénáztak vele. Nem tudtak megoldást. Azt se tudták, hogy mi a megoldás. És mi nagyon sokszor belecsúszunk ebbe, hogy nem tudjuk, hogy mi a megoldás, de valami elvárás van, hogy tenni kell valamit. Ezért jó hiszeműen próbálunk valami olyasmit tenni, ami talán közelebb vezet a megoldáshoz. Belehozzuk a régi tapasztalatainkat. Nálad bevált? Nála is bevált. Hát, ha a harmadiknál is beválik. Akkor ezt így kell csinálni. De nem mindig jön ez be. Megkeressük a legmodernebb eszközöket hozzá. A gyereket már nem köti le az, hogy meghallgat egy bibliai történetet, közösen gondolkozunk, akkor kivetítjük neki, akkor levetítünk egy filmet, akkor modern eszközöket vetünk be. Hát, ha ezzel működni fog, hát, ha ezzel meg tudom változtatni. Sok mindent kipróbál az ember ilyenkor, abban a tehetetlenségi állapotban, hogy tudom, hogy nem tudom megoldani. És egy kicsit ezzel magamnak is húzom az idejét, és próbálom elhitetni magammal, hogy az egyik hát, ha bejön. És amikor Jézus ezt meglátja, hogy egy ilyen időhúzó, egy ilyen választ nem találó, egy ilyen megoldást nem ismerő tanítvány ott van és próbálkozik, nem csodálom, hogy kiakad. Nem csodálom. Mert ő azt gondolta, hogy a tanítványnak már kellene legyen annyi tapasztalata, vagy annyi tudása mellette, vagy valamit felfedezhetett volna már Jézusnál arról, hogy van konkrét elképzelése az Istennek. Van megoldása az Istennek. Nem csak próbálkozik az Isten. A tanítvány próbálkozik. És nyilván, hogyha azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy most akkor kiről is mondta ezt az ítéletes kifogatást Jézus, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék, senki nem tudja kivonni magát alóla. Az apa sem. Párhuzamos bibliai történet szerint van is egy rövid beszélgetés, egy rövid párbeszéd, amikor azt kérdezi Jézus, hogy te hiszed azt, hogy én meg tudom gyógyítani ezt a gyereket? És akkor azt mondja, hogy én nem tudom, hogy tudok-e hinni. Mi az, hogy nem tudom, hogy tudok-e hinni? Akarsz hinni ebben? El tudod képzelni azt, hogy én megváltoztatom ezt a helyzetet, vagy nem tudod elképzelni? A kettő között kell választani. Nincs átmenet. De szól a sokaságnak is, akik mindig összeverődnek, amikor lehet látványosan nézni valakinek az életét, meg a bukását, meg a kudarcait, mert ezzel szeretünk csámcsogni, mert ezzel mindig egy kicsit a fény, a reflektorfény lemegy rólunk, és a másik kerül előtérbe. Azt szeretjük, és ott drukkolunk mi is, hogy na akkor ez hogy is fog eldőlni. De ott vannak a tanítványok is, és tényleg kudarcot vallottak ebben a helyzetben. Azzal vallottak éppen kudarcot, hogy csak próbálkozásaik voltak. Vagy azt kellett volna mondani, hogy emberek, nekünk erre nincs hatalmunk. Ezt Jézus meg tudja tenni, de én nem tudom megtenni. Vagy tudni kellett volna, hogy ezt a hatalmat hogy kell úgy segítségül hívni, hogy az hathatós legyen. Ott is csak ez a két választási lehetőség volt. Arról nem is beszélek, hogy belegondoltam, hogy mit gondolt a másik három tanítvány, aki eddig Jézussal volt, akik ott fönn a hegyen olyan jól elvoltak, akik olyan szépben részesültek. Vajon mit gondoltak magukból? Hú, de jó, hogy nem voltunk itt. Mi is leégtünk volna velük együtt. Micsoda szerencsénk van, hogy nem voltunk abban a helyzetben, hogy pont hozzánk jöjjenek. Hányszor sóhajt így fel az ember, amikor rájön arra, hogy ha a másik engem kért volna meg erre a segítségre, én se tudtam volna mit csinálni. Milyen jó, hogy nem engem kért. Vagy épp a másik oldal. De bénák, hogy ők nem tudták megcsinálni. És akkor a tanítványok azért érzik, hogy ezt a helyzetet valahogy ki kéne deríteni, hogy most mi is ment félre. És utána oda mennek Jézushoz külön, mert már Jézus meggyógyította ezt a gyermeket, mert Jézus nem vonta meg a kegyelmét, és nem mondta azt, hogy elbénázták a tanítványok, tehát akkor ebből nem lesz gyógyulás, te pedig úgyse tudsz hinni, tehát nem fogom neked meggyógyítani. Irgalmatlanul nagy az Istennek az irgalma. Az arról szól, hogy ezeket a leggyatrább és leggyengébb embereket is oda tudja állítani maga el, és azt tudja mondani ennek, hogy menjen ki belőle a betegség, én megmutatom a hatalmamat, hogy én ezt meg tudom tenni. És a tanítványok oda mennek, és felteszik a nagy kérdést, hogy most nekünk ezt meg kellett volna tudni csinálni, vagy nem? Miért nem tudtuk mi meggyógyítani? Ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy nekünk magunknak is fel kell tenni, hogy mi mire vagyunk képesek, és mi mire nem vagyunk képesek. Van egy válasz, amit mi nagyon jól ismerünk. Először talán arra gondolna az ember, hogy Uram, mondd meg, hogy mit hibáztam el, kijavítom, meg tudom csinálni, legközelebb jobb leszek. Mint amikor a gyermek, vagy a fiatal a vizsgán nem tudott megfelelni, és megkérdezi, mi volt a hiányosság. Bepótolom, legközelebb eljövök, és lefelelek belőle. Jézus azt mondja, nem ilyen egyszerű azért ez a kérdés. A választ pedig jól ismerjük, mert nagyon sokszor visszatér a Bibliába, és nem is nagyon szeretjük, valljuk be őszintén, nem tudunk vele mit kezdeni. A kicsinyhitűségetek miatt nem tudtátok meggyógyítani. A kicsinyhitűségünk miatt. Jó, akkor mondd meg, hogy lehet nagyobb hitünk. Mit kell ahhoz csináljak? Mit kell ahhoz még tegyek? De ez nem erről szól. Jézus azt mondja, ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, és ezt a képet is annyiszor emlegettük már, és olyan jól ismerjük, akkor annak a hegynek azt mondanátok, hogy menjen oda, és az oda menne. És Jézus ezzel világosan kifejezésre juttatja, hogy itt nem a hitnek a nagysága vagy a mértéke számít majd ezekben a helyzetekben, hogy én kicsit tudom elhinni, vagy nagyot tudom elhinni, vagy nagyon tudom elhinni. Egyáltalán ebben a kategóriában lehet erről beszélni? Ha egy kicsit hiszek valamibe, akkor hiszek benne egyáltalán? És egyáltalán miben hiszek? Abba, hogy én ezt meg tudom csinálni? Mert a tanítványok kérdése erre utalt. Uram, hogy tudok jobban hinni magamba, hogy ezt meg tudjam csinálni? És Jézus azt mondja, hogy nem. Nem ez a cél, hogy te megtanulj abba hinni, hogy a te hiteddel megváltoztatsz valamit. Neked pont azt kellene megtanulni, hogy kell azt a dolgot, amit nem tudok megoldani, áthelyezni oda az Isten elé, mert a hit az erről szól. A hit az arról szól, hogy én nem tudom megoldani, de Isten meg tudja oldani. Hogy én valamit odahelyezek az Isten elé, és azt mondom neki, hogy Uram, ettől kezdve ez a te ügyed, mert belőlem ez nem jön ki. És ezt azért nagyon nehezen tudjuk megtenni. Ez a hitnek az a lépése, amellyel a legnehezebb dolgokat, de egyben minden dolgot, ami az életünkben felmerül, oda tudnánk Isten elé tenni. És erre el is mondja itt Jézus a végén, hogy tudjátok, imádság és böjtölés által megy ez. Nem tudom elképzelni egyébként, hogy a tanítványok nem imádsággal próbálták meggyógyítani. Mi más eszközük lett volna? Biztos nem varázsigéket mondtak, nem volt varázspálcájuk, nem simogatták a beteget. Bár láttak Jézusnál ilyeneket is, hogy úgy megérinti, vagy valamit azért csinál vele. Biztos, hogy valahol imádkoztak. Csak ebbe az imádságban nem vagyok biztos, hogy azt kérték, amit kérni kellett. Uram, add, hogy meg tudjuk gyógyítani. Ez egy jó imádság? Vagy az az imádság a helyesebb verziója, hogy Uram, eléd tesszük, ha akarod, te meg tudod gyógyítani. A kettő között van különbség. És mi még azon izzadunk, hogy mi kihozzunk valamiből egy megoldást, addig ott lenne a másik, amit Isten elkérne tőlünk, vagy elvárna a tanítványoktól, amelyben nem is vallanánk kudarcot, hogy ezt az egészet odahelyezzük Isten elé, és azt mondjuk, hogy te meg tudod gyógyítani. Hogyha ide jön valaki, és hozza azt a rossz csont gyereket, bátorítsuk, hogy hozza. Itt a helye. Jézus is azt mondja, hozzátok nekem őt ide. Nekünk meg az a feladatunk, hogy ezzel a Jézussal valahogy őt összehozzuk. Aztán majd ők ketten lemeccselik egymással, hogy is lesz az az élet megváltoztatva. És ugyanígy van az elromlott házassággal, és ugyanígy van az elkanászodott fiatallal, és ugyanígy van minden olyan emberi próbatétellel, ahol lehet, hogy nagy várásként nézünk magunkra, hogy nekünk ezt már meg kéne tudni oldani, lehet még nagyobb elvárással néz ránk a világ, hogy de nekünk ezt már meg kellett volna oldani, és mi csendesen azt tudjuk mondani, hogy nem a mi kudarcunk. Nem a mi kudarcunk, hogy nem tudunk meggyógyítani senkit. Nekünk az lenne a kudarcunk, hogyha azzal próbálkoznánk, ami nem a mi feladatunk, ami az Isten dolga. Pedig a mai Isten tiszteleten is fogunk imádkozni olyan dolgokért, amit hogy szeretnénk megoldani, vagy megoldatni Istennel, mert vannak betegeink, vannak gyászolóink, van egy olyan nyomorult élethelyzet, amiből szeretnénk már kilábalni ezzel a vírussal, meg mindennel együtt, de közben nyakunkon van a következő, mert itt van a háború a szomszédban, és ki tudja, hogy milyen következményei lesznek ennek. És itt az a nagy kérdés, hogy az Isten népe azt akarja-e állítani magáról, hogy ő ezt megoldja, vagy az a nagy kérdés, hogy mi azt tudjuk-e mondani, hogy tudjuk azt, hogy ezt ki tudja megoldani. Hogy ki az, aki meg tudja gyógyítani a beteget, ki az, aki helyre tudja állítani az életet. És hogy ezt a valakit, ezt tudjuk-e képviselni. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságba, hogy helyesen tudjuk látni, hogy mi a mi igazi kudarcunk, sokszor valóban a hitetlenségünk, az a fajta, amivel nem tudunk Isten elé állni úgy igazán a nagy kérdésekben, és mi az, ami nem a mi kudarcunk, hanem ami Istennek az egyedüli döntési joga, és ahol ő tudja megtenni azt, ami az ő terve szerint szükséges. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy mi is azon mérjük le, hogy mennyit ér a tanítványságunk, hogy mit sikerül megoldanunk, és mit nem. Meg is terhelez bennünket, mert sokkal többet várunk így már magunktól, és egy kicsit rád is terheljük ezt az egészet, mert azt gondoljuk, hogy akkor te is többet vársz tőlünk, és akkor már úgy látjuk magunkat, mint akik teljesen alkalmatlanok bármire. Az Isten népe egy örvendező nép kellene legyen, mert nem a maga erejére néz, hanem a te erődre. Arra, hogy egy olyan Istene van, aki számára semmi sem lehetetlen. Szerettük volna bevonni magunkat ebbe a nagy erőbe és nagy hatalomba, és azt gondoltuk, hogy egy-egy részt úgy ki tudunk magunknak kanyarítani belőle, és az a miénk lehet, és azzal élhetünk úgy, ahogy akarunk, és akkor, amikor akarunk, hogy ez ilyen szabad felhasználásra adott erő, de ez mindig nálad van, és minden helyzetben csak tőled lehet elkérni, és adod arra, amire úgy gondolod, hogy az helyes, és annak úgy kell lennie. Azok a nagy kudarcaink, amikor mi akartunk valamit nagyon megoldani, megcsinálni, helyre tenni, és aztán beletört a bicskánk. És azok nem kudarcok, amikor rád várunk, amikor azt térden állva, és sokszor sírva elmondott imádságok között kérjük, hogy könyörülj a mi hitetlenségünkön. Az nem kudarc, az a tanítványnak az igazi valósága, aki mindig a mesterhez kell menjen, és mindig onnan várja a segítséget. Ma így jövünk hozzád. Nem azt kérjük, hogy minket tegyél alkalmassá az arra, hogy a nagy megoldásokat véghez vigyük, hanem arra, hogy minden elesettet és magunkkal együtt minden bajba jutottat mindig hozzád tudjunk vinni. Így visszük eléd most is a betegeinket, akik már lehet, hogy nem a betegség külső jeleitől nyomorultak igazán, hanem már rég megfáradtak belül, és elkedvetlenedtek, és az életnek már alig vannak szikrái bennük. Gyógyítsd meg őket, és te légy az, aki azt mondod, hogy azt akarod, hogy ők újra épek legyenek. Imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, akiknek sok emlék kavarog a lelkébe, és talán sok vádolja is őket, hogy azt nekik kellett volna mind helyre tenni és megoldani, ami nem volt jó. Hadd legyen ez is ott a te kezedbe, hiszen az egész világot te intézed, te vezeted, és benne a mi életünk fölött is hatalmad van. Hisszük, hogy beleavatkozol, hogy a helyére igazítod azt, ami nincs a helyén. És igen, imádkozunk ezért a világért, amelynek a nyomorúságát most megint közelről szemléljük, amely ott van a gondolatunkban, ott van a szívünkben, ott van a félelmeinkben. Urunk Istenünk, szeretnénk az imádságnak az erejét megtapasztalni, de nem ezen fogjuk lemérni a te hatalmadat, hogy mit adsz nekünk. Köszönjük, hogy mindezt rád bízhatjuk, és nem ennek a terhével kell tovább mennünk erről a helyről. Így kérjük, hogy áldj meg bennünket békességgel, de engedd, hogy a helyünkön helytállva el tudjuk végezni a ránk bízott feladatot. Mert bevalljuk azt is, hogy a ránk bízott feladatokban bizony sokszor kudarcot vallunk, mert nem tesszük bele magunkat. Kérünk, hogy erre is erősíts meg minket. Így kérjük, hogy hordozz bennünket kegyelmed és irgalmad szerint, ahogy eddig is megtetted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdettem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Kézi József 94 éves testvérünktől. Imádságba kértük a nagykegyelmű Istent, hiszen csak neki áll ez a hatalmába, hogy adjon békességet és vigasztalódást azoknak, akik ráemlékeznek. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy a hónap utolsó vasárnapja lévén megterítettük az úrasztalát. Legyünk vendégei ennek az asztalnak, bízzunk az Isten hatalmába, és tegyük le azokat a terheket és kudarcokat, amelyeket nem nekünk kell tovább cipelnünk. Jelzem azt is a gyülekezetnek, hogy a jövő vasárnap, a március első vasárnapja Biblia vasárnap. Úgy készülhetünk, hogy a gyülekezetünk persejpénzét a Biblia gondozásra, kiadásra fogjuk továbbítani. Ezt minden évben így meg is szoktuk tenni. Tehát a jövő héten az adakozás erre a célra fog történni. Azt is szeretettel jelzem, hogy jövő héten a gitáros zenés istentiszteletünket szintén megtartjuk délután. Többen érdeklődtek már telefonon is és e-mailben is, hogy szervezünk-e valamilyen gyűjtést háborús menekültek megsegítésére. Megvárjuk azt, amíg kapunk erre központi útmutatást. A Református Egyház valószínűleg fog szervezni ilyen gyűjtést, ha valaki felmegy a Református Egyház honlapjára, ott már lát megjelölt bankszámlákat, meg lehetőséget arra, hogy hogyan lehet anyagi támogatást adni, de még az a szervezetgyűjtés nem indult meg, ami célirányosan arra tekint, amire szükség van. Tudtak már adni eddig is adományokat, és a legszükségesebb dolgokat el tudták juttatni a rászorulóknak. Én is fogom tolmácsolni, hogyha ebben valamiben mi is tudunk segíteni. A gyülekezetet arra kérem, de azt hiszem kérnem sem kell, hogy imádkozzunk azért, hogy az Isten a maga hatalmával olyan megoldást találjon, amit emberileg mi még nem látunk. Szeretettel jelzem azt is, hogy az adóbevallások idején van az a lehetőségünk, hogy az adó 1%-át fel tudjuk úgy ajánlani, hogy akár a Református Egyház, akár konkrétan a mi gyülekezetünk kapja meg ezt. A Keskeny úton alapítványunknak az adószámát a kiáratoknál elhelyeztük. Ha valaki szívesen erre ajánlja azt az 1%-ot, köszönettel fogadjuk. Ezt természetesen gyülekezetünk honlapján is meg lehet találni, tehát ott bármikor elérhető ez az adószám. És még egy hirdetésem van, ifjúsági hétvégét szervezünk március végére, 18 és 20 között a 14 évet betöltött 10 éves fiataloknak, tehát 14 és 18 év közötti korosztálynak szervezzük. Van még pár helyünk, ezekre lehet jelentkezni, sőt bátorítom is, lehet küldeni a nehezen kezelhető gyermekeket, vállaljuk őket, elvisszük, csodát nem ígérünk. Akik szívesen jelentkeznek, azok a lelkészi hivatalban megtehetik, vagy szintén a honlapunkon van ilyen regisztrációs, jelentkezős felület, ott is ezt lehet jelezni, közel az idő, úgyhogy szeretném kérni, hogy mi hamarabb tegyük ezt meg. Isten tiszteletünknek ezt az első részét mi mással is zárhatnánk, mint a 479. dicséretünkkel, annak most a második versét énekeljük, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 479. dicséretünknek a második verse pedig így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.